Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóim, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsorban. A mai adásban a Szent István Király Múzeumról fogunk beszélgetni, kiállításairól dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgatóval és Gertner Petra művészettörténésszel. Mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, hallgassák meg a kaleidoszkópot. Budapesten kezdem Markó Károly, az idősebb Markó Károly és köre című kiállítással, mely a mítosztól a képig vezet minket. 1793-ban született Markó Károly, és munkásságát tulajdonképpen csak a 19. században fedezték föl, annak is a legvégén, amikor a Visegrád című alkotását először láthatta a közönség, és ennek méltató szavai csak 1930-ban születtek meg, tehát a 20. század felfedezettje lett tulajdonképpen. Kiállítás is elég kevés nyílt vele kapcsolatban 1951-ben, amelyik nem volt igazán nagy, ugyanúgy, mint ahogy az első 1899-es kiállítás sem volt igazán nagy. A mostani kiállításon nem csak Markó Károlyt, hanem gyermekeit is meg lehet ismerni a képeiken keresztül, és Markónak az egész életművét is bemutatja ez a kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Négy korszakot lehet elkülöníteni. Az első korszak, amikor topografikus tájképeket festett, pályakezdő éveinek az alkotásai ez. Például az akteleki Cseppkőbarlangról készültek egy egész sorozat grafika, ennek az időszaknak az alkotása a ma már emblematikussá vált magyar romantika tájfestészetének az alkotása a Visegrád. Második korszakát a mitológiai festmények fémjelzik, Diana és Pálisz ítélete, például Diana és Kallisztó története ebbe az időszakba nyúlik vissza, vagy Európa elrablása című festménye. Harmadik korszakára a bibliai téma a jellemző, ebben az időszakban készül például a Illés proféta és a Száreptai özvegy, de ekkor készült mexikói megrendelésre is az a négy nagyméretű alkotás, amelyik most először jött el Mexikóból, és látható a magyar múzeumi közönség számára is. Ide tartoznak a Szent Péter kompozíciók is. Jellemző egyébként a festészetére, hogy nagy gonddal, műgonddal előrajzolta az egyes elemeket, majd ezeket szépen részletről részletre haladva kifestette, úgy, ahogy az ókori Egyiptomban is csinálták. Ennek a bibliai időszaknak, az ószövetségi témáknak egyik vezető jelenete volt az aratás, amelyik az itáliai festészetre is jellemző, hiszen Itáliában telepedett le. Apeggi, Tivoli, a római Campania, azok a vidékek, ahol lakott, és amiket sokszor megfestett. Ebben az időszakban már nem csak egyedül festett, hanem voltak tanítványok, és voltak gyermekei is, akik vele együtt festettek, például ifjabb Markó Károly, Markó András, Markó Ferenc, sőt volt egy leánya is, Katalin, aki szintén festett, neki egyetlen egy ismert alkotása van. Az ő alkotásai között is megtalálható azonban a magyar tematika, hiszen hazaköltöztek, és 1854-ben Magyarországon letelepedve az itteni tájakat is megfestette. Két pusztai tájképe például ebből az időszakból származik. Tehát, aki kíváncsi Markó Károlyra a tájfestészet csodálatos alkotásaival, az feltétlenül menjen el, illetve jövő hónapban, június 18 és október 2 között az Esztergomi Keresztény Múzeumban is láthat Markó képeket, hogy egész pontos legyek, vázlatokat láthatott, egy gazdag rajzanyagot. A jelenlegi Nemzeti Galéria beli kiállításnak viszont egy csodálatosan bő tudományos katalógusa készült, és ezt szintén meg lehet vásárolni, hogyha valaki szeretné hazavinni emlékbe, nagyon tudjuk ajánlani. Vidéken, Szászhalombattán nyílt egy másik művészeti kiállítás, Pituk József Viktoriánnak a alkotásaiból, Ő a 20. század egyik mestere volt, festőművész, aki grafikákat is alkotott, és monumentális üvegablakai nevezetesek. Példaképének Bartók Bélát tekintette, és a Csak tiszta forrásból jegyében születtek meg az alkotásai. Egyébként életképek, tájképek, történeti kompozíciók, többféle műfajt is követett, akvarellek voltak, volt olajfestmény, koácse, de volt részkarc is az alkotásai között, nem csak az üvegablakok. Azok voltak minden esetre a legnagyobbak, legmonumentálisabbak. Jellemző művészetére, ahogy Benedek Katalin művészettörténész mondta, hogy ez valójában fénypoézis volt, amit ő alkotott, mivel a színekben rejlő fényhatásokat igyekezett kiemelni. Ugyanebben az időben a szegedi Móra Ferenc Múzeum egy század sokszínűsége címmel kis grafikai kiállítást rendezett a Kass galériában, tehát oda is érdemes ellátogatni mindazoknak, akiket a grafikák érdekelnek. A múzeumnak a honlapján pontosan lehet látni, hogy mely alkotóknak a műveit lehet megtekinteni. Szintén művészeti kiállítás bizonyos szempontból a Miskolci Lézerpont kiállítása, ahol népművészettel lehet ismerkedni. A Kárpát-medence népviseleteiből mutatnak be nagyon sokat, a 20. század első felében gyűjtött anyag teszi ki a legnagyobb részét, és mennyiségileg úgy tűnik, hogy Európa talán legnagyobb népviseleti kiállítása ez. Egyébként olyan területekről gyűjtöttek, mint például Mezőköves, Nyitra, Kéményd, Máramaros, Torockó, Vista, Kalocsa, Ecser, Sióagárd, Kapuvár, de még ezen kívül több más hely is megtekinthető. A Lézerpontnak azonban érdekessége, hogy itt nem csak népviseletet lehet látni, nem csak művészeti területen lehet elkalandozni, hanem a közelmúlt emlékeit is egy kiállítás csomagban meg lehet tekinteni, eltűnő kismesterségeket, irodagép történelmet például, és van egy olyan rész is, amelyik a természeti értékeinket mutatja be, és ezen a természeti értékek között találhatók például az erdélyi ásványok kiállítás, de technika történethez kapcsolódik a régi optikai eszközök is. Szeretném fölhívni a figyelmüket most egy kicsit Budapestre térve a budapesti kiállításokra is, csak nagyon röviden felsorolás jelleggel mondanám el, hogy az E10-ben ugye itt van a rádiónak a székhelye, egy szín Cigány Enikő festőművész kiállítása látható, és egy másik emlékkiállítás is Vogel Eriknek az emlékére. A Gödör klubba, hogyha elmegy valaki, buli van, hogy mulattunk 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 éve fotokiállítással. És szeretném fölhívni a figyelmet a Klebelsberg kultúrkúriára is, amelyikben ismét csak többféle kiállítás van. Az egyik kiállítás a népi mesterségek bevezett tulajdonképpen be, amikor tűzben született tárgyak a Hol család Kovács műhelye címmel nyílik kiállítás. Tehát ez a kiállítás egy tőzsgyökeres, hidegkúti híres Kovács dinasztiának az alkotásait mutatja be, de nem csak alkotásait, hanem a szerszámait, mindazokat az eszközöket, amikkel alkotott, illetőleg alkot még ma is. Más kiállítás, művészeti kiállítás, Kulinyi István kiállítása, aminek Szemtől szembe a címe. Nagyon izgalmas, érdekes színkompozíciókat lehet itt látni, állatszemeket sajátos nagyításban, de láthatók más jellegű, újszerű technikai eljárással készített képek, festmények, sőt plakátgrafikák is. Ugyanitt gyermekrajzok is láthatók, illetőleg gyermekkönyv szerzők és illusztrátorok egyesületének a kiállítása, valamint fotókiállítás, mégpedig az év természetfotósa 2010 fotópályázatra érkezett legjobb alkotások is megtekinthetők. Szintén Budapesten még fölhívnám a figyelmet a Millenáris C épületére, ahol a Pixel galériában a Jövő erdői, az erdők jövője címmel nyílik kiállítás. És akkor most szokatlan dologra térnék rá, a Füleki várra, amit a múltkoriban mondtunk, hogy milyen érdekes kiállítás van. A Nógrádi Népművészeti Bemutató kiállítást itt mutatták be, és kaptunk tőlük egy levelet, amely azzal a címmel kezdődött, hogy megdőlt a Füleki Múzeumok éjszakája eddigi látogatottsági rekordja. mert hogy május 14-én rendezték meg negyedik alkalommal a Füleki Várban ezt az éjszakai múzeum látogatási lehetőséget, és 4 óra alatt több mint 1400 látogató lépte át a várkaput, hogy a kiállításokat, illetőleg az ott elhangzó előadásokat és a vár romjait megtekintse. Gondot is jelentett, hogy alig fértek el, az épület valamennyi apró részét betöltötték. Így az Őslénytani állandó kiállítás is, ami nem régiben nyílt, azt is például meglátogatták, az Alsóvár egyetlen éppen maradt kazamatáját, föld alatti helyiségekben a környék cápafoga, masztodoncsont és más ősállatlelőhelyekről való előadásait lehetett meghallgatni. Végvár klaszter első nyilvános bemutatkozása is volt, ami a dél-szlovákiai várakat filmvetítéssel mutatta be, illetőleg népzenei koncertet is rendeztek a környék egykori vulkánjának működését szemléltető előadás mellett, és tűzsót köszöntötte a látogatókat, és olyan nagy sikere van a nógrádi népművészeti bemutatónak, hogy meghosszabbították, és augusztus végéig látható. No, ezután a jó hír után lépjünk tovább, és Győrről is essék szó, ahol szintén érdekes kiállítások nyílnak, Pusztai Csaba festőművész kiállítása például, Kobászova Tamara szobrászművész és Csák József festőművész közös tárlata, valamint Válogatás a Városi Művészeti Múzeum gyűjteményéből címmel is nyílt egy kiállítás, ez utóbbi kiállítás a Napóleon házban, az előzőek pedig a Váci Péter gyűjteményben. Budapesten a Közlekedési Múzeumból is új hírekkel szolgálhatunk. A repüléstörténeti és űrhajózási állandó kiállítás a Petőfi csarnok emeleti részén ismét megnyílt, és október 10-ig látogatható. Nagy sikere volt egyébként a modellbőrzének a Közlekedési Múzeumban május 14-én, ugyanúgy, hogyha valaki Százhalombattán járt, ott is egy nagyon izgalmas hétvégén vehetett részt. Kelták mindennapjait elevenítették föl, vagy az Iparművészeti Múzeum nagy tétényi kastélyában a rokokó majálison. Viszont van még további néhány hírünk, gyorsan ejtsünk róla is szót, hogy a Budapesti Kassák Múzeumban az állandó kiállítás kassákról látogatható, és ehhez kapcsolódik az Avangárd Múzeum, a 35 éves a Kassák Múzeum kiállítás is, illetőleg a Magyar Nemzeti Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol a Lélek fénye, Gitta Karel portré láthatók időszakos kiállítás formájában. Nagyon elment az időnk, úgyhogy bővebben nem is beszélnék róla, hiszen inkább látogassák meg a honlapot, vagy menjenek el a kiállításra megnézni. Előzetesről beszélnék inkább, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy Dunakeszin most pénteken, tehát 20-án fog nyílni egy fotókiállítás, amelyik Komtrugai és a Tébai ásatásáról dr. Vanek Zsuzsannának mutat be képeket, fotókat és rajzokat, és amire még szeretném fölhívni a figyelmet, hogy feltétlenül a Nemzeti Múzeum honlapját nézzék meg, ne csak az előbb említett kiállítás miatt, hanem a múzeumok majálisa miatt is, ami ugye jövő hétvégén lesz, a Nemzeti Múzeumnak a kertjében. Több mint 20 oldalon keresztül vannak felsorolva a programok, az ország rengeteg múzeumából nagyon változatos, nagyon izgalmas programok lesznek, kár lenne kihagyni. Tehát feltétlenül mindenki, akinek lehetősége van szombaton is, meg vasárnap is eljöhet, akár mindkét nap, hiszen mindkét nap különböző programok lesznek, és ezeken nagyon sok mindent meg lehet tudni az ország legkülönbözőbb tájaiban rendezett kiállításokról és programokról. Tehát akkor kis zene után folytatjuk a műsorunkat.
Kihányját a kéje karddal is már rendelését fogadni. Kívánját a ti hűséggel minden véletekkel szolgálni. Oh, békéje kardol, Isten országát megvédeli. Kívánjátok-e az egyház minden törvényét megtartani?
Hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban, melyben ezúttal a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban kalauzoljuk előnöket, és beszélgető partnerem először dr. Demeter Zsófia megyei múzeumi igazgató. Kedves igazgatónő, azt szeretném megkérdezni, hogy a Szent István Király Múzeumban több kiállítás is van. Bemutatná ezeket?
Először is köszöntöm a hallgatókat. És várok is mindenkit, hiszen nem olyan nagy távolság, egy kellemes kiránduló napot lehet Fehérváron eltölteni, és azt gondolom, hogy a kiállításról kiállításra, tárlatról tárlatra tanulságosak is ezek a kiállítások és kiállító helyek, hiszen a látogató Szent István Király városába érkezik. Az első és legfontosabb látnivaló a romkert, amely a Szent Istváni prépostsági templomnak, Szent István családja temetkezési kápolnájának, ez volt az eredeti célja, a romjait mutatja be. Ezeket az egykor valóban csak romkertként tisztelt romokat, ugye ma már kiállításszerűen mutatjuk be, és nem is gondolná az, aki régen járt a romkertben, hogy ma már az út alatt, az ozorai pipótorony alatt is kiállításaink vannak, és hát újabb és újabb látnivalókkal bővül ez a terepünk is. Ha a romkerttől elindul a látogató, akkor mind jobbra, mind balra fordulhat a belvároson belül, újabb és újabb múzeumokat talál. A múzeumigazgatóság épülete a főutca közepén található a ciszterci templom mellett, hiszen ez volt egykor régenten a jezsuita rendház, újabban, de még mindig nagyon régen a pálosok rendháza, majd a ciszterci rendnek a rendháza volt, ma ez a múzeumigazgatóság épülete. Ezért aztán méltó is igazságos, hogy itt legyen a régészeti várostörténeti állandó kiállításunk, amely a török korig tárgyalja a város és a megye történetét. Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a Szent István Király Múzeum megyei múzeum, tehát az egész megyéről vannak információink, és az egész megyének az örökségét gyűjtjük. A mostani múzeumigazgatósági épülettel szemben, valóban az utca túloldalán találja meg a látogató az egyik ékességünket, a Fekete Saspatika Múzeumot, amelynek érdekessége többek között az, hogy eredetileg ebben a rendház épületben volt, és miután a város szolgálatába állt a patika természetesen, ugye, lassan kinőtte azt, hogy éjszaka be lehetett csengetni a barátoknak, akik kiadták a gyógyszert, és ezért átköltözött a utca túlsó felére szembe ezzel az épülettel. Valóságos ékszer doboz, hiszen a jezsuita faragó műhely készítette az eredeti berendezéseket, és hát természetesen újabb és újabb korok patika berendezései és patika edényei is megtalálhatók itt, hiszen az 1960-as évekig ez működő patika volt ott, azon a helyen, ahol ma is áll, valóban Feketesas címen, néven. Én a 70-es évek közepén kerültem a múzeumba, ez az első munkahelyem, ezért aztán még tapasztaltam azt, hogy recepttel jöttek nénikék a már múzeumként működő patikába, hogy tessék szívesen ezt a receptet beváltani. Tehát még mindig élő a kapcsolat a várossal, a turistákkal, hiszen ide csak úgy egy pár percre is érdemes bejönni. Ebben a kicsi múzeumban az eredeti látnivalók mellett egy nagyon pici kis kamara kiállítási teret is fenntartunk. Hónap műtárgya, aktuális kicsi kiállításaink vannak ott, és hallom, hogy szerkesztőasszonynak kedvence a múzeumpedagógia, akkor egyben azt is elmondom, hogy a Patika Múzeum, a patika, a gyógyszerészet, az egy jó hívó szó nálunk, hiszen éppen most áll befejezés alatt egy támogpályázatunk, amely erre épül, és természetesen gyerekfoglalkozásokat is tartunk. Egy nagyon kicsi teret tudtunk átalakítani, összenyitni ezzel a kicsi kamara kiállítás teremmel, és itt az óvodások és kisiskolások is nagyon hasznos információkhoz jutnak. Kenik, gyúrják, gyömöszölik, szagolják, tehát mindazt, ami a patikából kicsiknek is értelmezhető. Egy nagyon érdekes pedagógiai programot építettünk föl erre a látnivalóra. Nem kell mondani, hogy természetesen a nyugdíjasok is nagyon élvezik, és gyerekfoglalkozásokat kértek már nyugdíjas csoportok is, mert hát ez egy nagyon érdekes és hát közérthető dolog, ugyanakkor pedig valóban interaktív is, mert nagyon jó tapintani, látni, lefesteni, lerajzolni, szagolni valók vannak egy patikában. Ha a képzeletbeli látogató tovább megy a fő utcán, akkor 25 méteren belül megint egy kiállításunkat találja, egy újabb épületünket az Országzászló téren. Országzászló tér 3 a mai utca és házszám, de tulajdonképpen ma Magyarországon minden gyerek ismeri ezt a házat, hiszen Vörös Sándor annak idején erről a házról írta, hogy Harap utca 3 alatt megnyílott a kutyatár, mert valóban Vörös Sándor akkor itt volt a múzeumnak a kezelője a világháború után egy rövid ideig, és bizony a kőtár megnyitásakor Radnóti Aladár megnyitó beszéde után írta le ezeket a sorokat, tehát ez az a hely, amit ma Magyarországon szinte mindenki ismer, csak esetleg nem ugyanígy deklamálja a sorokat. Ez egy régi épületünk, és a régisége mellett talán az az érdekes, és számunkra sok-sok programot ad, hogy belülről kezdtük el megújítani. Itt működik a könyvtárunk, és itt nyílt meg 2 évvel ezelőtt egy olyan kiállításunk, amely hiánypótló, hiszen Fejér megye néprajzáról szól. De nem olyan egyszerűen, ahogyan általában az állandó kiállításokat elképzeljük, hogy úgy elindulunk, és témánként, és úgy szépen sorba, hanem egy nagyon cseles vezérmotívumot találtak ki a kollégáim, dicsértem is őket érte, a néprajzi tárgyat állították a középpontba, és a hagyomány. Hiszen a tárgyak elkészítése, anyagszerűsége, célja, használata, az tulajdonképpen az élet teljességét lefedi, és amennyiben néprajzi tárgyakat választunk, akkor ugye ez a parasztság, a parasztpolgárság, városi és vidéki parasztság, mezőföldi juhászat, vásároknak a népe, a bodajki búcsúra menő embereknek a tárgykultúráját, a szentek tiszteletét, tehát mindezt képes bemutatni, hiszen ha jól belegondolunk, mindenki tudja, hogy az életünket speciális tárgyak veszik körül, és a tárgy mindenre való, és mindenütt megtalálható, tehát hogyha Móri Menyecskét öltöztetnek be, és a kezébe egy imakönyvet adnak meg, egy szentolvasót, akkor az bizony a bodajki búcsúra megy. Tehát nagyon, nagyon érdekesen, röviden, és valóban a legfontosabb dolgot állítják a középpontba, a múzeumi tárgyat. Hiszen a múzeumok tárgyakat őriznek, tárgyakat, és a tárgyakhoz kapcsolódó szellemi hagyományt őrzik. Tehát valóban a néprajzi örökségünkről van szó, C-rekvizitumoktól, nagyon gazdag a C-es anyagunk a néprajzi gyűjteményben. Vannak híres megjelenítendő jelenségek, a fehérvári vásár, ugye a Petőfi Sándor is megénekelte a fehérvári vásárt, ahová ugye a lókereskedő megy, és hát persze az is, aki elköti a lovat. Aztán a csákvári fazékról van szó, a csákvári korsóról, a csákvári tárról, tehát a fazekasoknak a munkájáról van szó a kiállításban, a mezőföldi hagyományokról, az uradalmi gazdálkodásnak és a például a juhászatnak a hagyományairól, amelyet itt be tudunk mutatni. Ez egy interaktív kiállítás azonban, ma már minden az, és jó is, hogy az, hiszen a gyerekek is nagyon jól elvannak a kiállításban, sok információt nyernek, és olyan eszközökkel, amelyek őket foglalkoztatják, tehát számítógépeken és filmvetítőkön nagyon sok információt tudnak ebben a viszonylag kicsi térben is megkapni a látogatók, és azt hiszem, hogy nem is annyira az információ, hanem az a régies életforma, a régies életterek és a Fejér megyei földrajzi életterek azok, amelyeket itt nagyon sikerült nagyon ügyesen bemutatni. Nem fárasztó, nem sok szöveg van benne, sokféle, sokszínű, és ugyanakkor bemutatja a Fejér megye nemzetiség összetételét is, hiszen óhatatlan, hogy egy-egy hagyomány az másfajta nemzetiséget érint, érdekel, mások vesznek benne részt. Fejér megye ebből a szempontból is nagyon sokszínű, hiszen magyarok, németek, szlovákok, rácok élünk itt egymás mellett, mind a mai napig. A következő kiállítási tér az a Csók István képtár, erről majd kolléganőm fog beszélni, hiszen itt van most a Csók István kiállításunk. Minden esetre ezeken a helyszíneken, amikről itt most beszéltem, mindegyiken szinte titokban bújtatva olyan múzeumi sejtelmességgel különböző fejlesztések mennek végbe, úgy adott esetben, hogy a látogatók észre sem veszik, hiszen új és új foglalkoztató tereket alakítunk ki. Most jutottunk a támogpályázataink finisébe, és hát bizony óriási tömegek jelennek meg nálunk iskolás és óvodás csoportokban, szabad egyetemi előadásokon. Lubickolunk ebben a hirtelen jött népszerűségben, és hát feltesszük a kérdést, hogy vajon hogy lehetne ezt a hirtelen jött népszerűséget fenn is tartani. No, komolyan vissza a város másik felére, hiszen azt mondtam, hogy elindulunk a Romkerttől, és a főutcán megyünk északi irányba, most egy kicsit menjünk a déli irányba is. Egy tenyérnyi kis belvárosról van szó, de még ebben a déli szakaszában is vannak múzeumi látnivalók, hiszen a régi megyeháza épületét, egy elsőrendű újkor elejé műemlékről van szó, azt múzeumi célra hasznosítjuk, Megyeház utca 17-es szám alatt található ez a múzeumunk. Két nagyon, nagyon jelentős, ám bár egymástól jellegében teljesen eltérő látnivaló miatt szokták a kapunkat kinyitni. Az egyik a Fehérvári Babaház. Moskoszki Éva gyűjteményének mi adunk otthont, és egy nagyon népszerű, és senki ne gondolja, hogy elsősorban a gyerekek szempontjából népszerű, sokkal inkább a nagymamák szeretik ezt a kiállítást, persze a gyerekek is nagyon szeretik. Tehát ugye a baba világ és a babákkal megjeleníthető enteriőrök egyrészt a szépségükkel, másrészt azokkal a történeti eredményekkel, információkkal szórakoztatják a közönséget, amiket szinte tudatlanul, szinte csak a szemünkkel habzsolunk, amikor egy ilyen régi babaházat megnézünk például, vagy egy olyan enteriőrt, ahol babák, anyukák, asztalnemű, ágynemű, kicsi Billy az ágy alatt, tehát minden megtalálható. Tehát én ezt a kiállítást történeti kiállításnak szoktam felfogni, mert az is, hiszen a gyerekvilág az valahogy leképezi a felnőtt világot, illetve talán azt, amit a felnőttek elképzelnek erről, de minden esetre nagyon tanulságos. És hát nagy szeretettel várjuk ide kicsiket és nagyokat, mondom, nem fognak csalódni. Ugyanebben az épületben, mondtam, egy teljesen más jellegű látnivaló, az Új Magyar Képtárunk. Az Új Magyar Képtár kapcsán el kell mondanom, hogy a megyei múzeumoknak természetesen elsősorban megyei feladataik vannak, gyűjtőkörük is megyére vonatkozik. A kortárs képzővészeti gyűjteményünk azonban országos gyűjtőkörű, tehát ebben a gondolatkörben a legnívósabb alkotásokat láthatják, nagyon szép összeállításban, szép, nyugodt, megbékéltető, tehát nem olyan, amit a nagy közönség általában modern képzővészetről elgondol, és valóban érdemes ezt a részét is megnézni a múzeumnak. Itt is egy támogpályázatot zárunk le éppenséggel. Csupa festő és képzőművész tehetséggel megáldott gyereket látunk vendégül, és családjaikat, akik nem is tudtak erről a tehetségükről, azt próbáljuk megmutatni nekik, hogy milyen tehetségesek ebben, és ilyet én is tudok festeni, ugye ez a vezérmotívum. És valóban nagyon népszerűek ezek a foglalkozások, itt is vannak kicsiknek, nagyoknak, családoknak is foglalkozások, és amit ezzel szeretnénk, az, hogy bekerüljön a köztudatba ez az országos gyűjtőkörű szép gyűjtemény, amelynek egy gyűjteménynek ugye egy kiállítás, az persze a legjobb része, de mégsem a gyűjtemény egésze, tehát kikívánkozik szinte az, hogy na vajon a raktárappa meg mi van. És ez is nagyon érdekes.
Ennyi sok érdekes látnivaló után tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk zenét, aztán utána folytatjuk műsorunkat.
Földön választottad, én vagyok, rám bíztad e súlyos terhet, s tényleg összeroskodok. Mondd, mennyit ér az ember, ha tisztessége gyenge. Mondd, mennyit ér, ha kárhozott a győzelemre. Jó Uram, adj erőt, hogy elbírjam a terhedet. Törvényeid elfogadtam, de más szolgája nem leszek. Mondd, mennyit ér, ki téged szívéből követne. Mondd, mennyit ér, ki érted véled szállna szembe. Távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Hogy távol vagy tőlem, és mégis közel. Te hallgatsz, érzem a szívem felel. Szállna szembe.
Kedves hallgatóink, önök tehát a Kontakt Rádióban a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és ezen belül pedig a székesfehérvári Szent István Király Múzeumról beszélgetünk. És ha már Szent István királyról van szó, a róla szóló rockopera újabb részlete után folytassuk tehát dr. Demeter Zsófiával a műsorunkat azzal, hogy Székesfehérvár belső területén található kiállítás után, mint a Romkert, a megye történetét bemutató kiállítás, Fekete Sas Patika, néprajzi kiállítás, Babaház, hogy az új magyar képtár, egy kicsit lépjünk kijebb, a belvároson kívül milyen további kiállítások láthatóak.
A belvárosi helyszínektől egy kicsit kívül esik, feltétlenül muszáj azonban beszélni legalább egy mondat erejéig a fehérvári Rácz utcai skanzenről. Hagyomány miatt hívjuk skanzennek, mert hogy itt valóban nem egyházról, a miénk az egy múzeum, az egyház, de az egész utcasor, és főleg a Rácz templom a közepén az egy népi műemlék, városi népi műemlék, Európa Nostra díjjal tüntették ki annak idején a helyreállítást, a megóvását, és ebben egy házzal mi is rendelkezünk a Rácz népességnek a lakáskörülményeit, és itt is iparos történeti emlékeket mutatunk be. Tehát ez a Rácz utca 11-es számú múzeumunk. A déli város részben található még a Budenzház kiállítóhelyünk. Meg kell mondani, ha szabad, hogy ez az egyik kedvencem, mert hogy belesimul Fehérvárba, nem nagyon sűrűn nyitják ki az ajtaját, pedig most az elmúlt évek folyamán éppen itt is velem levő kolléganő művészettörténész, az iparművészeti gyűjteménynek a gondozója újjárendezte a kiállítást. Ibli Ervin hagyatékáról van szó, egy nagyon jelentős iparművészeti és képzőművészeti gyűjteményről, egy fehérvári lakóházban berendezve. Tehát egy kis multidézésre ez a ház nagyon alkalmas, ez a kiállítás nagyon alkalmas, és szükség is van az újra felfedezésére. Beszéltem egy pár szót a pályázatainkról, ha megengedi, akkor erről még egy mondatot, hogy említettem, hogy hány helyszínen nyertünk el pályázatot, természetesen a megyében is, több helyszínen. Az egyik helyszín az a területi múzeumunk, a megyei múzeumi szervezethez tartozik, Dunaújváros, az Interciza Múzeum, ahol több pályázatot is nyertünk, mint tartalomfejlesztő, tehát támó pályázatokat, mint pedig infrastruktúra fejlesztő, azaz TIO pályázatokat. Itt is most zártunk le, illetve újat nyitunk. A legjelentősebb pályázatunk az Gorziumhoz kapcsolódik, ugye szabadtéri múzeum szintén a megyei szervezethez tartozik. Gorzium megújítása az nagyon aktuálissá vált. Turisztikai fejlesztési pályázatot nyertünk el ebből a célból, vagy ezzel a céllal, és hát 2012 év végén bízom benne, hogy sokkal több látnivalót találnak majd ezen a területen a látogatók, akik megtisztelnek az érdeklődésükkel, tehát Gorziumot kell keresni, Tácz községtől egy mérföldre található a bejárata. Várjuk a látogatókat.
Fantasztikusan sok érdekességet hallottunk, nagyon izgalmas terület ez a megye. Egy dolog viszont kimaradt még, a Csók István kiállítás, úgyhogy arról is halljunk néhány szót, mégpedig Gertner Petra van itt, művészettörténész, a kiállításnak a rendezője. Őt kérem, hogy mutassa be, mondja, hogy miért, hogyan szervezték, rendezték ezt a kiállítást, milyen szempontok szerint, hogy néz ki, tehát hogyha egy látogató oda megy, akkor mire számítson, és hogy mit lehet itt látni.
Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Ez a Csók István életmű kiállítás, amelynek azt a címet adtuk, hogy Bálványok és Démonok. Október 2-áig lesz látogatható Székesfehérváron, és ugye az első, ami rögtön adódik, hogy miért éppen Csók István, hogy mi volt ennek az apropója. Ennek több oka is van. Az egyik és talán a legfontosabb, hogy Csók István Fejér megyének a szülötte, ezt talán kevesen tudja. A Cece melletti Sáregresen született 1865-ben, és nagyon hosszú életet élt. 96 éves korában hunyt el Budapesten, 1961-ben. Tehát idén ünnepeljük az ő, vagy idén emlékezünk meg az ő halálának 50. évfordulójáról. Ez a második ok, ami hát indokoltá teszi, hogy miért emlékezünk meg éppen ebben az évben, és éppen ő róla. És a harmadik ok pedig tulajdonképpen abból adódóan, hogy ő Fejér megyének a szülötte, már korábban is a elődeim, művészettörténészek, illetve a korábbi múzeumi vezetőség is ezt felismerve törekedett arra, hogy tőle több műtárgyat megszerezzenek, illetve magának Csók Istvánnak a lánya, Csók Júlia is nagyon szép hagyatékot, az édesapjának a nagyon sok festményét, illetve bútorokat, egyéb műtárgyat a múzeumnak ajándékozott még a 60-as években. Tehát nagyon szép gyűjteménye van a Szent István Király Múzeumnak. A Magyar Nemzeti Galéria után tulajdonképpen a második legnagyobb Csók István gyűjtemény, festménygyűjtemény a Szent István Király Múzeum tulajdonában van, ezt is kevesen tudják. Tehát így jött igazából az ötlet, hogy 2011-ben illő dolog lenne megemlékezni a nagy művészről. Már csak azért is, mert egy életmű kiállítást igazából az is indokolt, tehát ez az évforduló mellett, hogy ne hagyjuk őt feledésbe merülni, vagyis régen volt már neki gyűjteményes kiállítása. Egészen pontosan 1965-ben, az is a Magyar Nemzeti Galéria rendezte, és hát gyakorlatilag ezzel a város, Székesfehérvár, illetve hát a Fejér megye is adósa volt a művésznek. Lehet ezt így mondani, ez nem túlzás, hogy mindezen okokból egy nagy-nagy gyűjteményes kiállítással emlékezünk meg a művészről. Olyan nagyszabású ez a kiállítás, hogy egy kiállítótérben nem is fért volna el, pedig a legnagyobb kiállítóterünk, Csók István képtár van erre bentartva, de itt nem is fért volna el az egész anyag, bemutatásra kerülő anyag, ezért két helyszíne van a kiállításnak. A másik helyszíne a Városi Képtár Deák gyűjtemény, tehát egy városi fenntartású intézmény, tehát a városnak, Székesfehérvár megyei jogú városnak, illetve a Fejér megyei önkormányzatnak ez egy soha nem volt ilyen nagy összefogásából jött létre ez a kiállítás ezen a két helyszínen, és itt mutatjuk be a nagy művésznek az életművét. És a kiállítás egy tematikus anyag, tematikus felosztású, szándékosan nem a szokásos kronológiai sorrendre törekedtünk, hanem témacsoportok köré rendezve mutatjuk be az ő életművét. Ahogy a cím is jelzi, Bálványok és Démonok, nem túlzás, hogy ezt a címet választottuk a kurátortársammal, művészettörténész kollégámmal, Révi Szemesével, mert hogy a nő sokarcúságát próbáltuk ezzel kifejezni, amely Csók Istvánnak a legfontosabb témája volt egész életén keresztül, egész pályáján keresztül erre a gondolatra összpontosított, és hogy e köré rendeződik az ő egész életműve. Az egész kiállításnak két éve kezdtünk el a kutatómunkát Emesével, és hát nagyon sok örömet okozott nekünk ez a kutatómunka, és ebből az egyik legnagyobb örömünk az volt, hogy felfedeztük, hogy ezek a festmények, ezek létező tárgyak, ma is létező tárgyak. A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban található az ő kínai, illetve hát a kínai mellett még egyéb keleti tárgya, amelyet szintén bemutatunk. Tehát a festmények mellett az ő keleti gyűjteménye, illetve még egy kis ízelítő az ő néprajzi anyagából, néprajzi gyűjteményéből is, abban a leghíresebb a tulipános láda, az is megtalálható a kiállításban, és talán a legnépszerűbb témát még hadd emeljem ki a kiállításból, az a Zűzű ciklus, amelyet az ő kislányáról, Csók Júliáról készített.
És hogyha egy festményt kéne választani, melyik festmény áll a legközelebb hozzá?
Hát ez nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert sokféle módon lehet ezeket megközelíteni stílus, tartalom szempontjából, de talán az egyik legszebb az az Onisoaki Malipans című festménye, amelynek az ajánlás, hogy rossz az, aki rosszra gondol, egy nagyon szép női akt, egy kicsit rokokós stílusban, az az egyik kedvencem, de hát nagyon sok van. Erre is van egy ilyen kiállítás, hogy felfedezzük, illetve hát újra felfedezzük az ő művészetét ennyi év kihagyás után, együtt lássuk az ő életművét, úgyhogy lehet keresgélni, kedvencek után nézni, a Keresztapa reggelije is megtalálható a kiállításban, azt is bemutatjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 2-ig.
Köszönöm akkor a beszélgetést Gertner Petrának és dr. Demeter Zsófiának. és ha valaki tehát Székesfehérváron jár, vagy arra felé átutazóban van, akkor érdemes egy kis időre megállni, és a számos kiállítás közül valamelyiket megnézni, tájékozódni pedig az éppen aktuális kiállításokról a múzeumnak a honlapján is lehetséges. És szeretném fölhívni a figyelmüket még egy kiállításra az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban Budapesten, ahol Grandiózó címmel egy ikerkiállítást, azaz két kiállítást nyitottak meg. A Liszt Ferenc Társaság történetéről szól az egyik, másik pedig Liszt Ferenc életútját mutatja be, művészetét képeslapok segítségével Steiner Józsefné nagyatádi képeslapgyűjtő magángyűjteményéből. A társaságról érdemes annyit tudni, hogy még a mester életében a formálódó kezdeményezésből jött létre, 1893-ban alakult, a II. Világháborúig kisebb-nagyobb szünetekkel működött, 1973-ban egyesületként újjászületett, és a rendszerváltás óta önálló magyar kultúra ápoló civil egyesületként működik. Céljának természetesen Liszt Ferenc életművének, személyiségének megismertetését, eszmének ápolását és terjesztését tűzték ki. Számos érdekes és értékes dokumentumot őriznek, ezek közül bocsátottak a könyvtár rendelkezésére néhányat, melynek a segítségével Liszt zenéjének és korának művelődés történeti és társadalmi szerepét is be lehet mutatni. Mindehhez azonban az Országos Idegen Nyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény birtokában levő kották és levelek is hozzájárulnak, tehát ezekkel kiegészítve egy nagyon érdekes kiállítást lehet itt megtekinteni. A másik kiállítás, az iker kiállítás, pedig képeslapokat tartalmaz, a 19.-20. században, ugye ez egy jellemző levelezési forma volt, 60 témában címszavanként két-két magyarázó szöveggel ellátott képeslapot állítottak ki, többek között látható Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban, Franciaországban, Angliában, Svájcban, amikor Liszt Ferenc koncertezett, illetőleg ott élt, Liszt szerelme, vagyis Marida Gul is megnézhető a képeslapokon, további barátai és ismerősei, úgy mint például Chopin, vagy Berlioz, Paganini, George Sand, de Széchenyi is, és Liszt karikatúra is látható. És ha már Liszt Ferenc évről említést tettem, akiről ugye a Ferihegyi repülőteret is átkeresztelték, akkor még a budapesti Országos Mezőgazdasági Könyvtárra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol szintén nyílt egy Liszt Ferenc emlékkiállítás, megint csak a Liszt évhez kapcsolódóan. Itt is érdekes dokumentumokat és publikációkat lehet megnézni, amelyekben Liszt életéről, munkásságáról lehet tájékozódni, és a zenei életben betöltött szerepéről, illetőleg kapcsolatairól. Viszont hallásra, kedves hallgatóink! Tekintve, hogy az ismétlésnél lehetőségünk van újabb híreknek a közzétételére is, most hétvégén volt a múzeumok majálisa, és ezen a Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett nagy múzeumi eseményen, ahol számos múzeum különböző programokat szervezett, illetőleg a tevékenységével meg lehetett ismerkedni. Volt egy másik nagyon fontos esemény is, az év múzeuma és az év kiállítása 2010-re vonatkozó díjait is átadták. Így a budapesti Semmelweis Orvostörténeti Múzeum komplex fejlesztésért és a megújult szemléletű, közönségbarát, széles látogatói réteghez eljuttatott időszaki és vándorkiállításaiért az év múzeuma díjat vehette át. A kiskörösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum a Szlovák Tájház hosszú távú fejlesztési programjának kidolgozásáért és folyamatos megvalósításáért, valamint a Petőfi kultusz ápolásában betöltött kiemelkedő szerepéért ugyanebben az elismerésben, tehát az év múzeuma díjban részesült. A Magyar Nemzeti Múzeum külön díját a Bátai Tájház kapta meg, és az IKON Magyar Nemzeti Bizottsága és a Pulszki Társaság összevont külön díját pedig a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékmúzeum kapta meg. Az év kiállítása díjat is, mint említettem, kiadták, ezt pedig a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Észak-Magyarországi Tájegysége kapta meg Szentendrén. Mindezek után búcsúzom akkor kedves hallgatóinktól, viszont hallásra jövő héten ismét jelentkezünk.
Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.